tulajdonság az, hogy az ember mindig a kis tudatban cselekedjen, és szeretettel vonással végezze számtalanféle szolgálatot, dolgozza a kisnek és tegye ezt szeretettel. Ha van felemelni értelmes ahhoz, hogy fejlődjön az önmegvalósítás útján, a őszinte, és odaadom végzi szolgálatát, akkor az úgy megadja neki a beszéd a fejlődésére, és arra, hogy végig elérje őt.
Most is az ezt követő vers beszél a prajódzsonról, a lelki életünknek a céljáról. Ugye Srila Prabhupád itt többször mondja a magyarázatban, hogy ha valaki tudja, hogy a végső cél Krisna, ragaszkodik a gyümölcsöző tettekhez, akkor törekvését karma jogának hívják. Aki tudja, hogy a végső cél Krisna, de emlegelő spekulálással akar őt megérteni, akkor a gyána jogát végezni. Hogyha valaki tudja, hogy a végső cél az Krisna, és odaadó szolgálattal szeretné elérni Krisnát, akkor ő bhakti jogát gyakorol. Tehát itt Srila Prabhupád többször kihangsúlyozza, hogy ez a vers beszél a célról. És itt, és a következő versben pedig hallunk arról, hogy Krisna hogy viszonozza a bhaktáinak a törekvését. Itt mondja, hogy akik szüntelen odaadással és szeretettel szolgálnak engem, azoknak megadom azt az értelmet, amellyel eljuthatnak hozzá. Igen?
Ez a prajócsán? Uh-huh. De az a kérdésem, hogy az abilé az maga a folyamat. Igen. De itt arról van szó, hogy szolgálat, az, hogy kap valaki értelmet, az is a folyamatnak a része. És akkor én azt nem értem, hogy ez mitől prajócsán, hogyha ez igazából a folyamatról szól maga ez a vers, hogy akkor mi a módszer?
Krisna viszonzását tapasztalja a bhakta. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy Krisna viszonozza. Tehát, hogy Krisna viszonozza a bhaktának a törekvését.
Tehát az a viszonzásnak az elérése a cél?
Igen, mert a cél, itt akarunk Krisnától, hogy akarunk vele egy kapcsolatot. Hogy akarunk egy szeretettel teli kapcsolatba kerülni Krisnával. És itt igen, arról szól, hogy akik szüntelen és odaadással, szeretettel szolgálnak engem, de akkor itt Krisna mondja, hogy ő viszonozza ezt a törekvést. Hogy van énekeljük minden reggel Divya Gyan, mindig prokasítja, hogy a transzcendentális tudás megnyilvánul a szívben. Tehát, hogy lehet úgy kapni transzcendentális tudást, hogy valaki hall Krisnáról a szentírásokból, vagy a lelki tanító mestertől, vagy a második Krisna megnyilvánítja belőlről. Tehát itt igazából Krisna nyilvánítja ebbe is a következő versben a viszonzását. Mondja a 11. versben, hogy különleges kegyemből én, aki a szívükre lakozom, a tudás fénylő lámpásával szétoszthatom a tudatlanságból származó sötétséget. Tehát itt hallunk Krisnának a viszonzásáról. És igazából ez a célja az odaadó szolgálatnak, hogy ez a viszonzás, ez a kapcsolat felépüljön Krisnával. Ott van mindannyiunknak a szívbe, csak be van fedve jelen pillanatban. És Krisna mondja, hogy ő segít ezt a befedettséget eltüntetni. Mondja Prabhupád a magyarázatnak, hogy a bhakta nem elég értelmes ahhoz, hogy fejlődjön az odaadó önmegvalósítás útján, ám őszinte, és odaadóan végzi szolgálatát, akkor az Úr megadja neki az esélyt a fejlődésre, és arra, hogy végül elérje őt. Tehát, hogy Krisna segít belőlről is, kívülről is segít, bhaktákon keresztül, elkülönítő mesteren keresztül, és segít belőlről. Meg belülről eltünteti az akadályokat, szétoszlatja a tudatlanságot, ami ott van a szívünknek. Tudás fénylő lámpásával szétoszlatom a tudatlanságból származó sötétséget. Tehát, hogy tapasztalja Bhakta Krisnának a viszonzását, és ez nagyon fontos, mert mi is akarunk lelki tapasztalatokat. Mindenki azért csatlakozik egy valláshoz, egy lelki mozgalomhoz, vagy akár a Krisna tudathoz, hogy szeretne lelki tapasztalatokban részesülni. És akkor itt Krisna mondja, hogy ez elérhető ez a lelki tapasztalat. tapasztalat, és ő maga, akkor viszonozza a baktáinak az odaadását és szolgálatát. Én mondom. Ez kérdés. Olvassuk el a 11. versnek a magyarázatát is, kicsit.
Különleges kegyelmet én, aki szívükben magadom, a tudás fényben látásával szétoztatom a tudatlanságból származó sötétséget. Amikor az úgy csétlenül benyelezben volt, hogy a Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Lakás elmagad szervezheti, korán megmondta a felsős és művel tudósa, aki szintén benelvett nőtt, szentimentálisan tartotta és kivonhatta az ürcsétanyját. A filozófusok néha bírálják a baktákat, rendkívül tulajdonoknak és a filozófiában nagyon szentimentálisnak nevezve őket tévedben. Számtalan művel tudós bakta létezik, akik az odaadás filozófiáját hallják. De végre van sorban bakta, aki nem képes tanulni a műveinkből, hogy a lelkedítő mesterítőt, a őszintén hozatással szolgálja Krisna, és nem más segíti őt a szégyen keresztül. A Krisna tudatban tevékenykedő kerül, őszinte bakta tehát nem lehet tudatlan. Az egyetlen szükséges feltétel, hogy teljes Krisna tudatban adó szolgálatot végezzem. A modern filozófusok véleménye szerint...
Majaváni.
Modern.
Igen.
Más fordítás.
Különböztető képességnek az ember nem mutat tiszta tudáshoz. Nekik válaszolja a legfelsőbb úrában a vázsonat, hogy segít tiszta orvosztályát az érzékben, még akkor is, azok nem rendelkeznek kellő műveltséggel, és nincs elegendő tudásuk a védikus elvekről sem. Az úr azt mondja Arjunának, hogy csupán spekulálása, nincs elem mind az Istens. A legfelsőbb igazság, az abszolút igazság, az Istenség legfelsőbb személyiséggel megismerésére, mert a legfelsőbb igazságban a hatalmas, hogy kizárólag elmebeli erőkészítéssel senki sem érti meg. Ha az ember nem hív a legfelsőbb igazságnak, és nem szereti, akkor sohasem fogja megérteni Krisnát, a legfelsőbb igazságot, még ha millió és millió éven át folytatja a spekulálást, akkor sem. A legfelsőbb igazságot Krisnát csak is az odaadó szolgálat teszi elégedetté, és így ő felfoghatatlan ilyen révén feltárja magát a tiszta bakta szívében. A tiszta baktának Krisna mindig a szívében van, Krisna, aki olyan minden nap, jelenlétével azonban szétoszthatja tudatlanság segítségét. Ez az a különleges kert, amelyben Krisna tiszta baktáját részesíti. Annak következtében, hogy sok-sok a jó születését vele kapcsolatban az anyagot, az ember szívükben beletőbb materializmus kora, ám hozzákezelődő az odaadó szolgálathoz, és örökké a lelkés nevénekül, hamarosan a tisztul, és eljött a tiszta tudássíg erre. Vishnu a legnagyobb célt egyedül ezzel az énekléssel és az odaadó szolgálatát lehet elérni, nem pedig elmondani spekulációval vagy vitával. A tiszta baktának nem kell aggódni az anyagi életszükségletek miatt, mert ha a szívében szétoszlott a sötétség, akkor a legfelsőbb úr, aki nagyon örül a bakta szerető odaadó szolgálatának, ellátja mindenben. Ez a Bhagavad Gita tanításának lényege. A Bhagavad Gita tanulmánynak az ember képessé válik arra, hogy teljesen megfordulva átfelsőbb úr előtt, és egy tiszta adó szolgálatot végezzen neki. Az úr is erre gondolt, és így megszabadult minden materiális tökéletéstől.
Köszönöm szépen. Mintha előző tetteink visszahatásaként a szívünkben ott vannak vágyak, hogy vágyunk valami másra, mint Krisna. És ez tudatlanság. És Krisna mondja, hogy ő eloszlatja ezt a tudatlanságot, ami ott van a szívünkben, a tudás fénylő lámpásában. És Krisna nagyon akar bennünket kimenteni. Mondja a mondás, hogy ha valaki egy lépést lép Krisna felé, akkor Krisna százat lép felénk. Tehát, hogyha Krisna látja ezt a törekvést a szívünkben, akkor Krisna sokkal jobban viszonozza ezt, mint amit mi bármikor is gondolnánk. Az, hogy most itt tudunk lenni, hogy tudjuk hallani a Bhagavad Gita-t, tudunk tanulni Krisnától, tudjuk gyakorolni az odaadó szolgálatot. Az azért van, mert mi törekedtünk valamennyit, és Krisna nagyon sok elrendezést tett arra, hogy mi tudjunk gyakorolni az odaadó szolgálatot. Ha Srila Prabhupádot nem küldte volna el a nyugati világba, akkor igazából fel sem merülne bennünk a vágy, hogy nekünk gyakorolni kéne az odaadó szolgálatot, mert nem találkoztunk volna baktákkal. Srila Prabhupád lefordította a Bhagavad Gita-t, Srimad Bhagavatamot, Chaitanya Charitamritát, létrehozta a Krishna Tudat nemzetközi szervezetét, de ezt mind Krishnának az inspirációjára tette. És mindezt azért, hogy nekünk lehetőségünk nyíljon gyakorolni a Krishna tudatot. Prabhupád mondta, hogy a missziójának a felét azt a tanítványára hagyta, ami arról szól, hogy megalapítani a varnásam tarmát, egy olyan varnásam közösséget létrehozni, hogy mindenki fokozatosan lépésről lépésre tud fejlődni és elérni az élet végső célját. És varnásam nem csak arról szól, hogy mi tanuljuk a Bhagavad Gita-t, vagy odaadó szolgálatot végzünk, hanem arról is, hogy teremt egy Krishna tudatos társadalmat, amiben valaki fokozatosan, lépésről lépésre tud fejlődni. Még hogyha nem is biztos, hogy minden az életének a minden pillanatában tökéletes odaadó szolgálatot végez, de mindig megvan az a lehetőség a lépcsőzetes fejlődésre. És Krishna ebben a versben azt mondja, hogy ő elpusztítja az akadályokat, elpusztítja a tudatlanságot, elpusztítja az anyagi vágyakat. Hallunk Krishnának a kefteléseiről, ahol elpusztítja a démonokat. Trinavartát, Vatsászurát, Káliát, Dénukászurát, ezek a démonok mind-mind ellenségek, akik ott vannak a szívünkben, akik azt mondják nekünk, hogy van valami fontosabb, mint Krishna. Ezek a démonok meg testesítenek anartákat, és ezek az anarták akadályozzák. De Krishna itt mondja, hogy elpusztítja a tudás fénylő lámpásával, ha hallunk Krishnának a kefteléséről, és próbáljuk felfedezni magunkban, hogy ezek az anarták hogy kötnek bennünket, akkor lépésről lépésre fel tudjuk adni ezt a társulást. Hát ezek a rossz tulajdonságok azért vannak a szívünkben, mert mi akarjuk, hogy ott legyenek. A Krishna megmutatja, hogy ez igazából ami kárunkra van, és ezáltal segít nekünk, hogy el tudjuk engedni ezeket. Tudás fényű lámpásával szétoszlatja a tudatlanságból származó sötétségét. Itt azt mondja, hogy annak következtében, hogy sok-sok millió születés óta áll kapcsolatban az anyaggal, az ember szívét belepi a materializmus kora, ám ha hozzákezd az odaadó szolgálathoz, és öröki a Hare Krishnát énekli, hamarosan megtisztul, és eljut a tudás síkjára. Tehát, hogyha énekeljük a Hare Krishnát mantrát, és elkezdjük az odaadó szolgálatot, akkor eljutunk a tudás síkjára. És ez mind Krishna kegyéből történik. Itt mondja, hogy a tiszta baktának nem kell aggódnia az anyagi életszükségletek miatt, mert ha a szívében szétoszlott a sötétség, akkor a legfelsőbb úr, aki nagyon örül a bakta szerető oldaló szolgáltának, ellátja mindennek. Mit jelent ez a mondat? Minden mondat vagyunk el egy kicsit.
Hogy ne aggódjunk semmi felől, mert hogyha Krisnát szolgáljuk, akkor
igen, ez igaz. Baktának nem kell aggódni az anyagi életszükségletek miatt, mert ha szívében szétoszlott a sötétség, akkor a legfelsőbb úr ellátja őt mindennel. Mi van azzal a személlyel, akinek a szívében nem oszlott még szét a sötétség? Miért nem látja őt is el? Ellátja őt is, de
olyan mértékben, olyan arányban, olyan mértékben, amennyire.
Olyan arányban. De akkor miért csak olyan arányban látja el?
Gondoljuk el. Az a vágy a baktának.
Pontosan. Tehát amikor a szívünkben még ott van ez a tudatlanság, akkor mit gondolunk mi? Krishna lát el bennünket? Nem, hanem én, ugye? Két kezemmel, én megdolgozok mindazért, ami nekem kell, és akkor én megteremtem a élet szükségleteimet. És akkor természetesen akkor el kell menni, tevékenykedni egy olyan módon, ami látszólag nincs kapcsolatban Krisnával. De végül is annak az eredményét is Krisna adja. Csak akkor nem közvetlenül, hanem közvetve. És miért adja közvetve? Mert nekünk az volt a vágyunk. Tehát, hogy végső soron Krisna által mindenkiben, és senki nem tud Krisna nélkül élni, még a fenntartása szempontjából sem, de akkor mi a mi látásmódunk közben? Ugye tisztoldaló szolgálat az azt jelenti, hogy Krisna által engem, én szolgálom őt minden erővel, amennyire tudom, intelligenciámmal, erővel, ahogy tudom. Hogyha még ott van ez a tudatlanság, akkor még gondolhatom, hogy nekem kell valami más csinálni Krisna közvetlen odaadó szolgálatán kívül, hogy én az én életszükségleteim meglegyenek. És Krisna nem akarja megzavarni ezt a tudatunkat, mert igazodik hozzánk. Ő viszonoz, ahogy mi szeretnénk. Hogyha az a vágyunk, akkor azzal viszonoz. Hogyha valami más vágyunk, akkor azzal viszonoz. Mondhatnám valaki, hogy de hát miért kell kérni Krisnától az életszükségleteket? Igazából, amikor valaki megszületik itt az anyagi világban, az életszükségletén már biztosítva van. Nem kell külön kérni, mert már megvan. Tehát, hogy amikor valaki megszületett, megvan, hogy hol fog lakni, kik lesznek a családtagjai, mit fog enni az életében, minden megvan.
Még a levegőszám.
Levegő száma meg van számolva, hogy hány levegőt fehet. Hát, hogy minden megvan. A kérdés, hogy mi elfogadjuk azt, hogy Krisna fenntart bennünket, vagy nem fogadjuk el. Hogyha elfogadjuk, és természetesen az nem azt jelenti, hogy a kolusták vagyunk, hát Krisna is fenntart, akkor hogy csinálni, leülök és egész nap alszok. Hanem természetesen tevékeny vagyok, mert szeretném elégedetté tenni Krisnát, ha már Krisna ilyen kedvesen elláthat mindennel, akkor megteszem, amit tudok, hogy ő neki örömet okozza. Tehát, hogy nem szolgálatot végzek, és Krisna fenntart engem, hanem Krisna már amúgy is fenntart mindenkit. És ezért én nem hogy csak ezért, hanem szeretettel a szolgálatot végzek. Tehát, hogy más a sorban. Krisna már mindenkit fenntart. Aki megszületett, mindenki a fenntartását. És ez természetesen nem csak az anyagi dolgokra vonatkozik, hanem minden lelki eredményre. Tehát, hogyha csak követjük Krisnát, Krisna, amikor ott az ideje meg fogja adni azt, amire szükségünk van. Vagy belülről, vagy kívülről, ahonnan szeretné, vagy ahonnan megfelelő, vagy megnyilvánulni. És vannak olyan dolgok, amik belülről fognak megnyilvánulni, nem kívülről, vagy belülről. Jó, más kérdések? Tehát, hogy itt ez a négy fő verse a Bhagavad Gita-nak. A Hamsarvasya Prabhu, ez a Sambandha, utána az Abhidhéja, és az utolsó kettő pedig a Prajnana. Jó, olvassuk tovább.
Köszönöm, hogy a magyarázat tudatokosoknak.
akkor ennek is azt mondta, ő az előtte mindennek, és mindenki. Illetve is nem is minden ember idejétől lehet, nem tudott most előtt következtődni az embernek, és a tényleg mondtak a abszolútnak, és az Istenség megtársak személyiségét, hogy kicsertem, hogy van valami. Az odaadó szolgálatú érzése tökéletesen elosztatja ezt a tartalmaságot. Ezt az Úr az előző versben megmagyarázta, és egyéb nyolcas lassan az évikus tanításokkal, mint a gyöngyben elfordulók, mint a legfelső igazság. Nem szabad azt kérdünk, hogy mivel lassan a Krisztán, aki barátja, csupán kultájegyésképpen szólítja őt az Istenség legfelső személyiségének, és az abszolút igazságnak. A védikus híres után elhoztak mindazt, amit Arsana a két versben elmond. Megkérdésen tudom én időt, a védnek a felelőségnek, aki kutatja a szolgálat védőt ki, és senki más. Védnek megerősítik Arsana minden egyik szolgálat művelésnek.
Köszönjük szépen. Itt ez a két vers abból a szempontból nagyon fontos, hogy itt Arjuna akkor úgy szólítja Krisnát, hogy te vagy a legfelsőbb személy, hallott ezt a hallott Arjuna a legbizalmasabb tudás, hallott ezt a négy legfontosabb verset a Gita-ból, akkor most meghódol Krisna előtt, és akkor elfogadja, hogy te vagy a legtisztább, a legvégső hajlék, az abszolút igazság, örök és eredeti személy megszületetlen. És Arjuna nem csak azért mondja ezt, ugye, ahogy itt olvasta az előbbi, hogy hízeleg Krisnának, hanem azt mondja, hogy nagy bölcsek lesz, hogy talán dél, a Vyászanárada, mindezt mondják. Tehát, hogy nem csak én gondolom én, hanem a hiteles szaktekintélyek is, a tanítványi láncolat tagjai ugyanezt mondják. Tehát, hogy ez nem csak Arjunának a szentimentalizmusa, mert Krisna az ő barátja, hanem mivel ezt mondják a nagy bölcsek, lelkitanító mesterek, azért azzal igazából megerősíti az ő véleményét. Mondja a következő bekezdésben. Kínamtosítmisat szerint a legfelsőbb Brahma az alapja mindennek, és az előzőekben Krisna már megmagyarázta, hogy ő rajta nyugszik minden. A Mundaka Upanishad megerősít, hogy a legfelsőbb urat, aki minden nyugszik, csak azok valósíthatják meg, akik állandóan rá gondolnak. Azt, amikor valaki állandóan Krisnára gondol, Smaranamnak nevezik, és ez egyik az odaadó szolgált kilenc folyamatán. Az ember egyedül a Krisna iránti odaadó szolgálattal érheti meg helyzetét. Így módon szabadulhatnak az enyém testétől. A legfelsőbb urat csak azok valósíthatják meg, akik állandóan rá gondolnak. Ez volt a 9. fejezetnek a végkövetkeztetése. És Krisnét arra fog tanítani bennünket a következőkben, hogy hogyan tudunk állandóan és mindig rá gondolni. Olvassuk fel először a 14, 15-ös és 16-os verset. Tibinál fog. Még az ebben az előre. 14, 15 és 16. verset és a 16-os nap a magyarázatát.
Ó Krisna, teljes igazságot szabadod el mindazt, amit állítanál. Sem a Krisnának, sem a démonnak nem érthetik el személyiségedre boldog. Bizony egyedül csak te ismered meg a felső energiát által. Hol legfelsőbb személy, mindenek eredete, minden lény, a Krisnának ismered, világban a Krisnának. Kérlek, beszélj ezt a részletes a Krisnának fenségedről, mert általam átfül a világot mindegyikét. Ebből a versből kiderül, hogy Arjuna már elégedett azzal, amit a Krisnaség legfelsőbb személyiségéről Krisnáról megértett. Krisna egyébként Arjuna személyes tapasztalata értelme és tudással rendelkezik, valamint minden mással, amely egyes segítségével a nyelvezzel szertelet megértette a Krisna a Krisnaség legfelsőbb személyiségen. Nem kétel, hogy mégis megkérdő Krisnát beszélni minden változó természetével. Az emberek
Köszönöm szépen. mondja a 14. versben Arjuna, hogy teljes igazságként fogadom el mindazt, amit elmondtál. Sem a félisnek, sem a démonok nem érthetik meg személyiségedet, ő, ó Ura. Tehát ez a megfelelő hozzáállás, tehát tanítjak Arjuna nekünk, hogy hogyan kell állni Krisnának a tanításához, hogy teljes igazságként fogadom el, amit elmondtál. Tehát amikor halljuk Krisna szólt a Bhagavad Gita-ból, vagy hallom Krisnáról a Srimad Bhagavatamból, akkor ez a mentalitás kell, hogy a miénk legyen, hogy teljes igazságként elfogadom, mert hogyha egy ilyen hangulatot fogadom el, akkor Krisna fel fogja tárni magát. Emlékeznünk kell arra, hogy Krisna egy személy, és a lelkélet az nem egy mechanikus folyamat. Hogyha bedobom a 100 forintot, akkor kidobja a Coca-Colát. Tehát nem ez a helyzet, hogy ma 16 kört japáztam, és annak ez kell, hogy legyen az eredmény. Tehát, hogy nem dekára megy, vagy nem kilóra megy, hanem ahogy Krisna viszonozza a mi odaadásunkat, de nézzük, hogy mi milyen hangulatban vagyunk közben. Elhisszük, amit mond Krisna, vagy nem hisszük el, vagy valamennyire elhisszük, valamennyire nem hisszük el. Elhisszük, de nem csináljuk. Tehát, hogy nagyon sokfajta variáció létezik. De itt azt mondja, hogy teljes igazságként fogadom el. És teljes igazságként az azt jelenti, hogy amit én fogok csinálni. Teljes igazság az azt jelenti, hogy ami szerint én élek. A 15. versben mondja, hogy bizony egyedül csak te ismered magad belső energián által a legfelsőbb személy. Mindennek eredete, minden lény ura, Istennek, Istennek, világegyetem ura. Itt különböző neveken szólítja Krishna, Purushottama, a Bhuta Bhavana, a Bhut és a Deva, Deva, Jagatpati. Így ez is egyre fontosabb. Purushottam, legfelsőbb személy. De a legfelsőbb személy, valamikor Brahmát vagy Sivát is hívják legfelsőbb személynek. Bhuta Bhavana, mindennek az eredete. Ez olyan, hogy valaki ismeri az ő eredetét. De Bhut és a lehet, hogy valaki mindennek az eredete, de mindennek az ura. És akkor Krisna mondja, vagy Arjuna mondja, hogy te vagy mindennek az ura. Bhut és a Deva Deva. Nem, hogy mindennek az ura, a félisteneknek az ura. Hogy Jagatpati, az egész világ egyetlen ura. Így lépésről lépésre egyre jobban és jobban elmondja, hogy Krisna igazából ő mindenható. És itt a 16. versben pedig mondja, kéri tovább Arjuna, hogy szeretnék még hallani rólad. Kérlek, beszélj nekem isteni fenségedről, amely által áthatod a világok mindegyikét. Itt Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, Arjuna nem saját maga kérdez, mert ő neki már teljesen szétoszlottak a kétségei, hanem a mindennapi emberek miatt, hogy ők tudjanak. Tudnunk kell, hogy azonban, hogy Arjuna csupán a közönséges emberek érdekében kérdezi ezt, és mi érdekünkben kérdezi, hogy Krisna beszéljen még részletesebben magára, hogy tudjunk rá gondolni. És itt a 17. 18. versben még Arjuna beszél, olvassuk fel ezt a kettő verset, kezdjük előre, klasszik Krisna mondhatjuk.
Tehát a 17-et.
A 17-eset, 18-asat és a 18-as magyarázatát.
Ó, Krisna, ó, legfelső misztikus, hogyan gondolhatok állandóan rá, és hogyan ismerhetek meg téged? Ó, Istenség legfelsőbb személyisége, milyen formában emlékezzek rá? Ó, Janakana, kérlek, beszélj még egyszer biztonságosan fenségét misztikus hatalmáról. Sohasem bánhatok vele, ha róla hallhatok, mert minél többet hallom nektári szavunk, annál jobban vágyom megköszönni. Bájosságon már egy gondolatban, és annak által vezetett is, állandóan szóltak szotagó számomhoz. De hasonlóan szóltak. Vajon tőlem a fiának, üttem a smóka bukrami, jelak, szvényületem, leszakottam, nem, mindenem, szvágos még ha szüntelenül hallja valaki a legkiváló imákkal magasztott Krisna transzcendentális tanításait, akkor sem bánok benne soha. Akik transzcendentális kapcsolatot kerülnek az Úrral, azok minden pillanatban nagy élvezetben üzenik neked személyiségnek megváltását. Srimad Bhagavatam 1.1.1. Arjuna hallani akarta Krisnáról, és leginkább arról, hogyan halt át mindent a legfelsőbb kérdéseket. Ami az antikán netán szót illeti, minden Krisnával kapcsolatos kiállítás, vagy elbeszélés olyan, mint a netán, melyet csak is a valós tapasztalat által lehet megismerni. A modern regények, elbeszélések, modellek és a tudományos fantasztikus regényirodalom mind abban különböznek az úr transzcendentális kérdéseitől, hogy a világirodalom olvasását megújja az ember, ám a Krisnával hal, abba sohasem párolt bele. Az univerzum történelmének leírása éppen emiatt teljesen isteni inkarnációi kettelésének megbeszéléseivel. A Puránák például az előző korszakok történelméről isnak, és beszélnek az úr különböző inkarnációinak kettelésével. Ezek az olvasmányok örökké érdekesek maradnak, még akkor is a több szabályok.
Sohasem fáradok bele alul a hallatok, tehát minél többet hallom Neftali szavait, annál jobban vágyom megizlelni őket. Tehát hogy a véd után se fáradok bele, hogy halljon Krisnáról. Kérdés, hogy befáradunk-e vagy nem. De ezzel kapcsolatban van egy érdekes történet valaki. Hallottam már a történetet a Simad Bhagavatam dicsőségéről? Egy hosszabb történet, és pont erre hegyezi ki, hogy egyszer Narada Muni vándorolt, és elérkezett Vrindavan Dhámba, és látott ott egy hölgyet, akinek volt, és mellette feküdt két öreg ember. És kérdezte tőle, hogy te ki vagy. És mondta, hogy én vagyok Bhakti Devi, és ez itt a két fiam, Gyána és Harjárja, tudás és alamondás. Kérdezte őket, hogy miért ilyen öregek, miért ilyen gyengék. És akkor mondta Bhakti Devi, hogy most Kali Yuga van, és ebben a Kali Yugában nagyon nehéz a tudás és a lemondás. Az elesett lelkek nagyon feltételkeztetettek, és nem tudnak tudás, igazi tudás és lemondásra szertelni. De a odaadás, a bakti az nagyon-nagyon erős még az a Kali Yugában is. És akkor kérte Bhakti Devi Narada Munit, hogy segíts nekem abban, hogy fel tudjuk, újra erőt tudjuk adni a tudásnak és a lemondásnak. És Narada gondolta, hogy semmi akadálya, elmondom a puránákat, upanisadokat, a Jánának és Harjágának, és akkor ott felébe. Elmondta nekik, nem történt semmi. Elmondta a védákat nekik, nem történt semmi. És akkor Narada is kezdett gondolkodni, hogy hogyan tudom megmenteni a Bhakti Devinek a fiait, a Gyánát és Vajrágát. És vándorolt és találkozott a kumárákkal, a négy kumárával, akiről korábban beszéltünk. És a kumárák éppen Simad Bhagavatam leckét tartottak, és mondták Narada Muninak, hogy igazából a Simad Bhagavatam hallgatása által nagyon könnyen fel lehet ébreszteni Gyánát és Harjágát. És akkor mondta Narada Muni nekik, hogy gyertek el kérlek Vrindavanba, és mondjátok el a Simad Bhagavatamot. És eljöttek a kumárák Vrindavanba, és meghirdették, hogy lesz egy nagy Bhagavatam előadás, Bhagavatam szaptáha, 7 napig tartó Bhagavatam előadás. Ugye Pariksit Maharaj is 7 állónapon keresztül hallgatta a Simad Bhagavatamot Sukadev Goszvámitól. És közben nem evett, nem ivott, nem aludt, hanem nagyon-nagyon figyelt, miközben beszélt el Sukadev Goszvámi a Simad Bhágavatamot. Ugye, hogyha mi ebbe belegondolunk, hogy most 7 napon keresztül folyamatosan hallani, igazából belegondolni se tudunk, mert ez már túl sok erről hallani, vagy ennyit hallani. De még mielőtt elkezdték volna a Simad Bhágavatamot elmondani a Kumárák, akkor elmondtak egy történetet, hogy dicsőítsék a Simad Bhágavatamot. És ez a történet az arról szólt, hogy volt egy brámana, aki nagyon szeretett volna, azt szerette volna, hogy legyenek fiai. De nem sikerült. Volt felesége, és próbált is gyermekáldáshoz jutni, de nem születtek fiai, nem született egyetlen egy gyermeke sem. És egyszer lement a Gangesznek a partjára, és találkozott ott egy szannyászival. És megkérdezte a szannyászit, hogy kérlek áldj meg engem, hogy megkérte a szannyászit, kérlek áldj meg engem, hogy szülessen egy fiam. És a szannyászi ránézett a homlokára, a homlokában ugyanúgy az embernek bele van írva a sorsa. És ránézett a homlokára, és mondta neki, hogy neked az elkövetkező 7 születésben nem lesz fiat azon a karmában. És mondta neki a brámana, hogy hívták. Ugye most szenvedek attól, hogy ebbe az egy életemben nincs fiam, mi lesz velem 7 életen keresztül. Kérlek, add az áldásodat, hogy hagyd legyen fiam. És látta a szanyász, hogy nagyon akarja azt, hogy fia legyen. Akkor mondta neki, hogy itt van ez a gyümölcs, fogott ott egy gyümölcsöt. Hogyha ezt a gyümölcsöt megeteted a feleségeddel, a feleség utána kapcsolatba kikerülsz a feleségeddel, akkor fiat fog születni. És akkor nagyon megörült a brámana, hogy végre születik fia ennek a szannyászinak az áldásából, és hazament a feleségéhez, és elmondta a feleségének, hogy ha ezt a gyümölcsöt megeszed, akkor fog születni egy fia. De a feleségnek semmi kedve nem volt, hogy fia szülessen, mert ez egy csomó probléma, meg kell szülni, nagyon nagy nehézség, és nem volt hozzá kedve, hogy fia szülessen. Elment a nővéréhez, és a nővérének épp akkor született egy fia. És akkor mondta a nővérének, hogy mi történt, és a nővére mondta, hogy semmi akadálya. Megbeszéljük a férjemmel, azt neki egy kis pénzt, és akkor azt csináljuk, hogy én most szültem egy fiút, ezt odaadjuk neked, amikor eljön az ideje, és akkor nem kell a vajudással, meg a szüléssel problémázni, és akkor lesz egy fiat. És ez nagyon megtetszett neki, hogy akkor így módon könnyen akkor túljuthat a gyerek szülésnek a problematikáján. És amikor de akkor gondolták, hogy akkor mit csináljanak ezzel a gyümölcsel. Jó, hát add oda a tehénnek. És akkor a gyümölcsöt odaadták a tehénnek. És amikor eljött az ideje, akkor elhozta a gyermeket, hogy akkor megszületett a kisfiú. Nem, amikor beszéltek, akkor még csak terhes volt a hölgy. Akkor, amikor megszületett, akkor utána hoztál. De nem csak a úgymond neki született gyermeke, hanem akkor a tehénnek is született egy gyermeke. Ez a gyermek, ez emberi gyermek volt, csak ilyen, mivel tehéntől született, ilyen tehén-szerű füle volt. És a fiút, aki a tehéntől született, úgy nevezték el, hogy Gókarna. Gó azt jelenti, hogy tehén, karna azt jelenti, hogy fül. És a úgynevezett fiát pedig úgy nevezték, hogy Dundikári. Igen. És az apját pedig úgy hívták, hogy Dunduli. És akkor megszületett ez a két fiú, és együtt nevelkedtek. És az a fiú, aki a testvérétől született, az egy igazából egy gonosztevő volt. Tehát, hogy nagyon igaz ember volt, és nagyon sokat lopott, rabolt, csak kínoszta az embereket, gyilkolt is. Ebből a fiúból, aki pedig a tehéntől született, egy szent lett. És telt az idő, felnőtt a gyerek, és már annyi problémát csinált, összeállt egy prostituáltal, és nagyon sok sok mindenkit kirabolt, megölt, és akkor a prostituált, aki vele élt, akkor gondolt, hogy ez a Dundikári annyira gonosz, hogy hamarosan biztos fog jönni a király és meg fogja őt ölni, és hogyha én akkor itt leszek, akkor én is nagy bajba fogok kerülni. És akkor azt döntötte, hogy megöli Dundikárit. És megölte úgy, hogy amikor aludt, ilyen égő parazsat lenyomott a torkán. És akkor így ölte meg. Kedvesen, igen. És akkor meghalt és szellemtestet kapott. És Gókarna, amikor értesült a testvérének a haláláról, akkor eljött a házába, és ott aludt egy éjszakát. És az volt a terv, hogy elmegy Gájába, és akkor ott bemutatja a Pindát, hogy akkor a testvére megszabaduljon a szenvedésektől. És akkor ott aludt, és akkor megnyilvánult szellemként előtte a testvére. És akkor mondta neki, hogy meghaltam, megölt ezzel a prostituált, és elvitt az összes pénzemet. Kérlek, szabadíts meg ettől a szellemléktől. És akkor mondta, hogy semmi se gond, most megyek el Gájába, ajánlok neked Vishnu praszádamat, és meg fog szabadulni. Mondta Dundikári, hogy tudod, én olyan sok bűnt elkövettem, hogy ha elmész ezerszer Gájába, akkor se tudok megszabadulni. Olyan sok bűn terheli a lelkemet. És akkor kérdezte, hogy akkor mit csináljak? És akkor mondta neki Dundikári, hogy imád a Napistent, és a Napisten meg fogja neked mondani, hogy mi a teendő. És következő nap Gókarna imádta a Napistent, és kérte a Napistent, hogy segítsen. És a Napisten megnyilvánult előtt, és mondta neki, hogy egyetlen egy dolog segíthet a bűnös testvéreden, hogyha elmondod a Srimad Bhágavatamot, te egy szent vagy, és hogyha te elvibrálod a Srimad Bhágavatamot, akkor fel fog szabadulni minden bűnétől, és vissza tud menni Krisnához. És akkor mondta Gókarna, hogy jó, semmi akadálya, akkor kihirdették, hogy a következő héten tartunk egy nagy Bhágavata szaptáhát, és el fogja mondani Gókarna Srimad Bhágavatamot elbeszélni. És akkor összegyűltek a falusiak, a brámanák, a egyszerű emberek, mindenki összegyűlt, hogy 7 napon keresztül hallgatja a Srimad Bhágavatamot. És eljött Dundikár is, egy bambusz, ugye szellemként egy bambuszba ült le, és akkor úgy hallgatta a Srimad Bhágavatamot. És minden nap, amikor egy nap eltelt, akkor a bambusznak vannak ilyen csomói, akkor egy csomó felrobbant. És amikor eltelt a 7. nap, akkor szétrobbant az egész bambusz, és jött egy repülő Vaikuntáról, és a Vishnu duták látta Gókarna, hogy vitték a testvérét, Dundikárit, hogy akkor vigyék vissza a lelki világba. És akkor Gókarna akkor odaszólt a Vishnu dutákhoz, hogy kedves uraim, hogy ez teljesen természetes, hogy ha valaki hallgatja a Srimad Bhágavatamot, akkor vissza tud menni a lelki világba. De itt nem csak a bűnös testvérem hallgatta a Srimad Bhágavatamot, hanem itt van az egész falu. Hogy őket miért nem viszitek vissza a lelki világba. És akkor a Vishnu duták elkezdték magyarázni, hogy miért. Tudod azért, mert a te testvéred, ha bár nagyon-nagyon bűnös és bűnösebb, mint az összes itt jelenlévő személy, de ő mivel tudta, hogy neki semmi más esélye nincs arra, hogy felszabaduljon, ő 7 napon keresztül osztatlan figyelemmel hallgatta a Srimad Bhágavatamot. De akik itt voltak, valamikor ébren voltak, valamikor aludtak, valamikor figyeltek, valamikor nem figyeltek, valamikor éhesek voltak, valamikor ezt csináltak, azt csináltak, és akkor nem kapták meg a Srimad Bhágavatam hallgatásának a teljes eredményét. Ezért csak most a testvéredet fogjuk visszavinni a lelki világba. És akkor ez az egész hallgatóság füle hallatára történt. Úgy gondolták, hogy úgy néz ki, hogy kéne még egyszer hallgatni a Bhágavatamot. És akkor utána az történt, hogy hogy akkor megint Gókarna elkezdte az elejéről a Srimad Bhágavatamot, és akkor már mindenki nagyon figyelt, és akkor utána mindenki visszament a lelki világba, jöttek a visnuduták, és akkor mindenkit visszavittek. És visszatérve a kezdeti történetre, hogy ezt a történetet elmesélték a kumárák, hogy dicsőítsék a Srimad Bhágavatamot. Tehát, hogy ezt a történetet sokkal részletesebben, azt hiszem, egy bhakti jegyzetben is benne van Srimad Bhágavatam dicsősége címmel a bhakti jegyzetek között el lehet olvasni. Ez egy hosszú történet, azt hiszem, hogy egy órán keresztül lehet mesélni a részleteit, tehát, hogy nagyon hosszú, én csak így a vázlatpontokat mondtam el. És akkor hallgatták még egyszer, mindenki visszament a lelki világba. És igen, nem visszatérve a kerettörténethez. És amikor ezt a történetet elmesélték, akkor Gyána és Varjága, a Bhakti Dévinek a fiai már ettől visszakapták az erejüket. És újra fiatal fiúként ott álltak az anyjuk mellett. Tehát ebbe a Kali Jugába, hogyha valaki igazi tudásra akar szert tenni, és el akar különülni a világtól, hallania kell a Srimad Bhágavatamot. És a Srimad Bhágavatamra a Bhagavad Gita-nak a tudása készít fel bennünket. A Srimad Bhágavatamban benne van a Bhagavad Gita-nak a teljes tudása, van egy olyan rész a 11. énekben, hogy Uddhava Gita, és az igazából a Bhagavad Gita tudását tartalmazza. Jó, tehát hogy ez csak arról, hogy Arjuna rendíthetetlen figyelemmel hallgatta a Bhagavad Gita-t, Krisnának a szavait. És akkor most 19. verstől kezdve, akkor Krisna elkezdi sorolni a fenségét. Ebben a részben azt hiszem 82 fenségét sorolja fel, és ez mind segít nekünk ahhoz, hogy tudjunk Krisnára emlékezni. Következő verset kérjük a Edinomat, hogy itt úgy olvassam nekünk.
Az Istenség legfelsőbb személyiségeit szól. Jól van, beszélek neked, ó Arjuna, csodálatos megnyilvánulásaimról, de csak a legfontosabbakról, mert fenségemnek nincsen határa. Magyarázni?
Igen.
Krisna nagyságát és fenségét lehetetlen felfogni. Az egyéni lélek érzékei korlátoltak, és nem teszik lehetővé számára, hogy teljességében megértse mindazt, ami Krisnával kapcsolatos. A bakták mégis megpróbálják megismerni Krisnát, de nem azzal a gondolattal, hogy valamikor vagy életükben egy bizonyos szintre eljutva majd képesek lesznek egészen megérteni őt. Azért teszik, mert maguk a Krisnáról szóló elbeszélések annyira élvezetesek, hogy a bakták számára nektárnak tűnnek, s nagy örömet merítenek belőlük. A tiszta bakták transzcendentális boldogságot éreznek, amikor Krisna fenségéről vagy számtalanféle energiájáról beszélgetnek. Éppen ezért csak is ilyen témákról akarnak hallani és beszélni. Krisna tudta, hogy az élőlények képtelenek teljességében felfogni fenségét, ezért úgy döntött, hogy különféle energiáinak csupán legfontosabb megnyilvánulásairól beszél. A Radhanyata legfőbb szó nagyon fontos, mert a legfelsőbb úr legfőbb sajátságai közül csak néhányat érthetünk meg, hiszen vonásai korlátlanok, és lehetetlen mindent megérteni. A versben használt vibhuti szó Krisna fenségére utal, amely által az egész megnyilvánulást irányítja. Az Amara Kósa értelmező szótár szerint a vibhuti kivételes fenséget jelent. Az impersonalisták vagy panteisták sem a legfelsőbb úr kivételes fenségét, sem pedig isteni energiáinak megnyilvánulásait nem képesek megérteni. Az Úr energiái a lelki és az anyagi világban egyaránt minden megnyilvánulásban szétoszlanak. Krisna most azt írja le, amit a közönséges ember közvetlenül is felfoghat, és ezzel változatos energiáinak egy részéről beszél.
Szépen. Tehát, hogy Krisna akkor úgy írja le a fenségét, amit közönséges emberek, mint mi vagyunk, mi is felfoghatunk. És ez nagyon fontos a számunkra, hogy Krisna beszél a fenségeiről, a megnyilvánulásairól, amit úgy hívnak, hogy Vibhuti, Krisnának a fensége, úgy is hívják ezt a fejezetet, hogy Vibhuti Yoga, ami Krisna fenségéről szól. És Krisna fenségei korlátlanak, ezért nem érthetjük meg őket teljességében, de hogyha próbálunk emlékezni rájuk, akkor lépésről lépésre kiszabadulhatunk az anyagi energiának a fogságából. Olvassuk el a következő verset, 20. Ildik Mahatari.
Ó, Arjuna, én vagyok a társulélek, aki ott lakozik minden élőlény szívében, én vagyok minden lény kezdete, közepe és vége. Magyarázott?
Igen.
Magyarázott. Krisna ebben a versben Gudárkésának szólítja Arjuna, aminek jelentése, aki legyőzte az álom sötétségét, akik a tudatlanság sötétségében alsznak, képtelenek megérteni, hogyan nyilvánul meg. Oly sokféleképpen az Istenség legfelsőbb személyisége, a lelki és az anyagi világban. Ezért annak, hogy Krisna is szólítja Arjunát, nagy jelentősége van. Az Istenség személyisége azért egyezett bele különféle fenségeinek leírásába, mert Arjuna fölötte állt a sötétségnek. Krisna először azt mondja el Arjunának, hogy elsődleges kiterjedése által ő az egész kozmikus megnyilvánulás lelke. Az anyagi teremtés előtt a legfelsőbb úr teljes értékű kiterjedésében a Purusa inkarnációban jelenik meg, és tőle származik minden. Ő ezért átmá a Mahatattvának, az univerzum elemeinek lelke. A teremtés nem a totális anyagi energia idézi elő. Mahavishnu az, aki behatol a Mahatattvába, a teljes anyagi energiába. Ő a lélek. Amikor behatol a megnyilvánult univerzumokba, újra megnyilvánul minden élőlényben, mint felső lélek. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy az élőlénye teste azért él, mert jelen van benne a lélekszikra. A lélekszikra nélkül a test nem alakulhat ki. Éppen így az anyagi megnyilvánulás sem fejlődhet ki, addig, amíg a legfelsőbb lélek Krisna bele nem hatol. Ahogyan a Subala Upanishad elmondja, az Istenség legfelsőbb személyisége felső lélekként minden megnyilvánult univerzumban jelen van.
Köszönöm szépen. Krisna legfontosabbal kezdi, hogy ő a felső lélek. Ő ott van minden élőlénynek a szívében, behatol minden univerzumba, és behatol minden egyes atomba. Tehát, hogy ez, Krisna ezzel kezdi, hogy ő a felsőek, ott van minden élőlénynek a szívében, ő az egész univerzális teremtésnek a teremtője. És itt mondja utána, hogy én vagyok minden lény kezdete, közepe és vége. Tehát, hogy ő felelős az élőlényeknek a születéséért, a fenntartásáért és az elpusztításáért. Tehát, hogy Krisnától születik mindenki, és Krisna az oka közvetve mindenkinek a halálának is. Ugye meg van számolva, hogy hány lélegzetet vehetünk, mennyi időt tölthetünk ebbe a testben, és ennek Krisna oka. Krisna az oka. De ez azt is jelenti, hogy Krisna mondja, hogy én vagyok a kezdet, a közép és a vég. Ez megint ad nekünk egy gyakorlatot. Bármilyen tevékenységet végzünk, annak van egy kezdete, közepe és vége. És amikor elkezdünk valamit, akkor emlékezhetünk Krisnára, amikor befejezünk valamit, akkor megint emlékezhetünk Krisnára. Legegyszerűbb, reggel felkelünk, emlékezünk Krisnára, mondjuk Krisnának a nevét. Van is egy vers, Jayati Janani Vászadéva Kijanma Vádói, emlékezünk Krisnára. Vagy amikor lefekszünk, akkor tisztelt teljes hodatunkat ajánljuk lelki tanítómesterünknek, Srila Prabhupádnak, Góra Nitájának, Rádésának, és akkor emlékezünk rájuk. Ugye a brámanák napkeltekor, délben és napjutakor mondják a Gayatri mantrát, és akkor emlékeznek Krisnára azáltal, hogy mondják ezeket a mantrákat. Tehát ez is egy gyakorlat. Elkezdünk főzni, akkor tudunk emlékezni Krisna, mert Krisna a kezdet befejezik a főzést, akkor emlékezünk Krisnára, és azáltal is, hogy akkor felajánljuk, amit amit főztünk, azt felajánljuk nekik. Tehát, hogy minden tevékenységnek van kezdete, közepe és vége, és akkor tudunk emlékezni Krisnára. Egy ilyen szempontból. 21. verset olvassuk.
Az eddig felkeződésen a fények közül a nagyobbnak, a marutok közül Maricsi, a csillagok közül pedig a holdhajók. Magyarázat. 12 áldítja van, akik közül Krisna a legfelekvőbb. Az égen ragyogó valamennyi égítest közül a nap a legfontosabb, amit a Brahma Samhita legfelsőbb ragyogó személynek tekint. Az űrben 50 féle szél fúj, s e szelek közül az uralkodó istenség, Maricsi képviseli Krisnát. A csillagok közül éjszaka a hold látható a legjobban, és így a hold képviseli Krisnát. Ebből a versből megtudhatjuk, hogy a hold egy csillag. Az égen ragyogó csillagok szintén a napfényét verik vissza. A védikus írások nem fogadják el azt az elméletet, miszerint sok nap van az univerzumban. Egy nap van, s ahogyan a hold a napfényét visszatükrözve ragyog, úgy világítanak a csillagok is. A Bhagavad Gita arra utal, hogy a hold a csillagok egyike, ezért a ragyogó csillagok nem napok, hanem a holdhoz hasonló építestek.
Tehát itt Krisna megint mondja, hogy az Ádityák közül Visnu vagyok. Aditinek volt 12 fia, és a legkisebb fia volt Urukra, vagy Vámanadé. És az Ádityák közül Visnu Urukram képviseli Krisnát. A fények közül a ragyogó nap. Ugye a nap ez a legerősebb fény az egész univerzumban. A marotok közül a Maruchi, a csillagok közül pedig a hold vagyok. És itt Srila Prabhupada elég sokat beszél arról, hogy azért a hold a csillagok közül, azért a hold képviseli Krisnát, mert ő látható a legjobban. És akkor itt mondja, hogy mellékesen amúgy a hold, hogy a csillagok azok nem napok, hanem ugyanúgy, ahogy a hold visszatükrözi a napfényét, ugyanúgy a csillagok is. Mert a modern tudomány úgy tartja, hogy ezek a csillagok, ezek önálló napok, csak nagyon-nagyon messze vannak, és ezért ilyen kevésbé láthatóak. A védikus filozófiai szerint csak egyetlen egy nap van az univerzumban, az összes égitest a napnak a fényét tükrözi vissza ugyanúgy, ahogy a hold. Jó, ehhez valakinek kérdése.
Most ezek még is csak ilyen hasonlatok, mert ez tényleg. Szóval csak képviselik őt, vagy tényleg is.
Tehát, hogy itt ezek Krisnának az energiái. Tehát beszéltünk arról, hogy van a Krisnának a Bhagaván, a Paramátma és a Brahman felfogása. És ezek a vibhutik, ezek a Krisnának a Brahman energiái. Ez azt jelenti, hogy ugye a hold az önmagában ez nem Krisna. De mivel a holdnak van egy potenciája, ami kiemelkedő csillagok közül, ezért ez az energia, ez Krisna. Mert ez az energia, ez Krisnától származik. Ugyanúgy, ahogy mondja, hogy a fények közül a ragyogó nap vagyok. Tehát a nap a személyes szempontból az nem Krisna. Nem Krisnának az energiája. De mivel ez egy kiemelkedő, hatalmas energia, ez egy Krisna. Krisnát képviseli, és egy szempontból Krisna is, mert az energia és az energiaforrás nem különbözik egymástól. Tehát, hogy nem személyes szempontból Krisna, hanem az energiája miatt Krisna. Ugyanúgy, ahogy Illikovat egy évben vizet ívott, és biztos, hogy emlékezett, hogy ez a víznek az íze az Krisna. És ugye, mert mit jelent a víz íze? Hogy a íz az egy potencia, ami benne van a vízben, és amikor isszuk a vizet, ez a potencia ezt csillapítja a szomjúságunkat. És amikor ez a potenciál ez Krisnától származik, és Krisna egy szempontból nem különbözik az energiáitól. De ez az egység, ez nem olyan erős, mint amikor a saját személyiségéről beszélünk. Tehát, hogy Krisna, amikor mondja, hogy ő a víz íze, akkor az nem ugyanabban a kategóriában van a víz íze, mint amikor személyesen Gornitájról beszélünk, hanem az egy közvetett egység. Nem tudom, hogy ez így érthető, hogy Krisna egy szempontból egy az energiáival, és ezek az energiák, amik itt megvannak említve, ezek kiemelkedő energiák. dűnapfénye, a csillagok közül a hold. Tehát ez az Acsintya Béda bizatot, hogy a Bhagaván, Paramátma és Brahman. És Bhagaván az ő személyisége, Paramátma az ő helyhez kötött aspektus, és Brahman az pedig az ő energiája. Tehát Krishna egy szempontból mindennel egy, mert minden az övé, minden energia az ő testéből árad. Egy másik szempontból, egy személyes szempontból különbözik tőle. Jó? Tibi, neked volt kérdésed?
Nem, csak eszembe jutott az, hogy mindjárt, ha megnézem, imádnak, hogy hallottam, hogy elmérdek kérdés, imádozott végeznek, mindenkinek végésen, nagyon sok különbözik elé van jelent imádat. És hogy arra, hogy mégis ők tudatosan tudják azt, hogy ez is nagyon ide is ilyen formában próbálják, mert vagy csak úgy?
Általában legtöbbször nem. Ugye, hogyha a félisteni imádókról beszélünk, ők legtöbbször ezeket a félisteneket független istenségekként imádják. Indrát, vagy Sívát, vagy Durgát, azt gondolják, hogy ők a legfelsőbb személy. Vagy, hogyha nem is gondolják, hogy a legfelsőbb, de ők ezt a félistent imádják, aki független az összes többi félistentől. Tehát, hogy sokan nem tudják, indiaiak se, én pár indiaival beszéltem, és nem volt teljesen képbe a védikus filozófiáról. Hiszem, az valaki beszél indiaiakkal, akkor elég gyakran tapasztalja, hogy habár kulturális szempontból sok mindent tudnak, tatva szempontjából nagyon komoly hiányosságok is vannak. Még Indiában is. Ez igaz? Egyszer Ishvara Krisnapról beszélt arról, hogy úgy kezdte az előadását, hogy találkozott-e már valaki olyan személlyel, aki azt gondolt, hogy az ő vallása a legjobb. És akkor mindenki úgy jelentkezett, hogy találkozott már ilyen személlyel. És akkor Ishvara Krisnap kiegészítette, hogy ő csak ilyen személlyel találkozott. Mert ugye, hogy aki gyakorol valamilyen vallást, akkor csak azért gyakorolja azt a vallást, mert azt gondolja, hogy az a legjobb. Tehát, hogy ez egy szempontból nem egy különleges dolog, mert minden vallásos ember azért gyakorolja azt a vallást, mert azt gondolja, hogy a legjobb. De hogyha nézzük abszolút szempontból, hogy egyetlen egy vallás van Isten odaadó szolgálata. És amikor valaki úgy beszél, hogy hindú, mohamedán, zsidó vagy buddhista, az igazából különböző felekezeteket jelent. De Isten az nem zsidó, nem hindú, nem buddhista, nem mohamedán, hanem ő az abszolút igazság, egy személy, aki mindennek a teremtője és a legfelsőbb ura, és emellett egy személy. És igazából nem azon függ, hogy most mi a legjobb vallás, hanem mi hogyan gyakoroljuk ezeket a vallásos elveket. Mert hogyha veszük csak Krishna tudaton belül, hogy vehetjük jó, mi úgy gondoljuk, azt, hogy a Krishna tudat a legfontosabb vallás, vagy a igazi vallás. De mennyire veszük komolyan mi a Krishna tudatnak a tanításait, ami le van írva a Bhagavad Gita-ban, le van írva a Srimad Bhagavatamban. És habár a Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita a tiszta vallást tárja elénk, ami a motivációnkkal befedjük, vagy befedhetjük ezt a tiszta vallásos gyakorlatot. És ebből a szempontból, mert Isten ő egy személy. Sokan kérdezik, hogyha egy Isten van, miért van ennyi fajta vallás? Ugyanígy, mint a napnak a fénye. A napnak a fénye sárga és fehér. De hogyha mi felveszünk egy kék szemüveget, akkor azt gondoljuk, hogy a nap az kék, hogyha egy pirosat, akkor a nap piros, hogyha egy zöldet, a nap zöld. De a nap az nem piros, nem kék, nem zöld, hanem ő olyan, amilyen. Ugyanígy egy vallás van. Isten szeretettel teli odaadó szolgálata. De amikor valaki valamilyen hely, idő és körülmények között van, akkor ugyanezt a egyetlen egy vallást másképpen látja, mást lát belőle, mert az a szűrő, amit a kötőerők diktálnak neki, mást engedik, hogy lásson belőle. Tehát, hogy ebből a szempontból minden ember úgy gondolja, hogy az ő vallása a legjobb, de egy abszolút szempontból akkor azt is kell néznünk, hogy mi mennyit gyakorlunk a vallásos elvekből. Független attól, hogy most Krisna hívőnek hívjuk magunkat, kereszténynek vagy Mohamedának. Érted, hogy nem az a pont? Mert lehet valaki Krisna hívő és közben nem gyakorolja a vallásos elveket, és mondhatja ő, hogy hát az én vallásom a legjobb, de hogy mennyire gyakoroljuk azt. Vagy valaki mondhatja, hogy keresztény, mondhatja, hogy az én vallásom a legjobb, de gyakorolja-e azt? Mert az emberek azt gondolják, hogy ez a csoport, a hindu csoport, vagy a mohamedán csoport, a keresztény csoport, ez a legjobb vallás. De vallás az nem egy csoporthoz köthető. Tehát ebből a szempontból a kérdésnek a relevanciáját meg lehet kérdőjelezni. Tehát, hogy az én vallásom a legjobb. De jó, de mi a te vallásod? Jó, én krisnás vagyok, én keresztény vagyok. De követjük-e Istennek az utasításait? Mert mondhatja valaki, hogy matematikát csak Budapesten lehet tanulni. Vagy mondhatja, hogy csak a Debreceni Egyetemen lehet matematikát tanulni. Vagy csak a Szegedi Egyetemen lehet matematikát tanulni. Vagy csak Oxfordban lehet matematikát tanulni. Mert ezek más iskolák. Oxfordban, Debrecenben, Szegeden, Budapesten. De a matematika az matematika függetlenül attól, hogy hol tanítják azt. Hogyha vannak képzett tanárok Budapesten, akkor meg lehet a tanároktól tanulni a matematikát Budapesten. Tehát, hogy ebből a szempontból nem az a fontos, hogy mi a csoport, hanem hogy valaki ismeri Istennek a tudományát. Hogyha valaki ismeri a matematikát, akkor függetlenül, hogy hol van, vagy milyen csoporthoz tartozik, akkor tudja tanulni és tanítani a matematikát. Ugyanígy, hogy valaki tartozzon bármilyen csoporthoz, ilyen csoporthoz, olyan csoporthoz, hogyha ismeri Istennek a tudományát, akkor meg tudja azt tanulni és tanítani másoknak. A kérdés, hogy ismeri-e. Ezt érted? Tehát, hogy ez egy vallás van, Isten odaadó szolgáltam. És a kérdés, hogy odaadással és szeretettel szolgáljuk-e őt. Nem azon függ, hogy én Krisnásnak, hindunak, Mohamedánnak, kereszténynek, buddhistának, vagy minek szólítom, vagy hívom magam. Aztán azt hiszem mondtam már, hogy tőlem is megkérdezték, mert katolikus családban nőttem fel, hogyha akartam jó vallásos ember lenni, akkor miért nem katolikus, miért nem lettem egy jó katolikus. És akkor azt mondtam annak, akik megkérdezte, ezt többször megkérdezték már tőlem, hogy azért választottam a Krisna tudatot, mert a krisnásokból van a legtöbb Magyarországon. És ezen általában nagyon megdöbbennek. Amikor ezt mondom, de általában nem tudom, katolikusokból, nem tudom hány millió van ott, mondja a népszámlálás. De ugye katolikus azt jelenti, hogy aki követi a 10 parancsolatot, követi a Bibliát, az igazából katolikus. Azt jelenti. És hogyha megnézzük, hogy hányan követik a 10 parancsolatot, meg a Bibliát úgy, ahogy kell, akkor az 5 milliótól kevesebb lesz a szám. Jóval kevesebb. Mert nagyon kevesen. Én beszéltem sok emberrel, és ugye, hogy a ne ő parancson rendszeresen vitatkozni kell, hogy most lehet-e állatot ölni, vagy nem. A legtöbb keresztény azt mondja, hogy lehet, mert az ölj, az csak az emberre vonatkozik. De volt már olyan keresztény, aki ezt tartotta és határozottan állította, hogy a nevű az állatokra is vonatkozik. Volt egyszer, eljött egy Krisna egy hétvégére, a Bhakta program hétvégére, egy pár évvel ezelőtt. Balaram Prabhu ott volt ő is. és úgy, hogy tartottuk a programot, és a szombat, péntek este kezdtük, szombat és vasárnap. És úgy volt, hogy vasárnap reggel nem találtuk most hova lett ez a, mert egy 25-26 éves lány volt, nem értettük, hova lett, úgy volt, hogy jön kirtanra, a leckére, és eltűnt, nem találtuk sem, majd előkerül. És akkor megjött egy-két óra múlva, megkérdeztük, hogy hol volt. Hát ő lement misére a templomba, a Somogyvámos olcán katolikus templom, és akkor lement misére. És akkor utána, misé után visszajött, akkor részt vett az előadáson. És akkor ő mondta, hogy ő már nem tudom hány éve nem eszik húst, és a nevé az azt jelenti, hogy nem szabad húst tenni. Szállatokra is vonatkozik az a parancsolat. Nem szabad őket megölni. És akkor kérdeztem, mert nagyon érezhető volt rajta, hogy nagyon ragaszkodik Jézus Krisztushoz. És akkor el is mondta, hogy ez a Krisna vagy ez csodálatos, nagyon jó baktáknak a társasága. Egyetlen egy problémája van, hogy az oltáron Krisna van és nem Krisztus. Mondtam neki, hogy hát ez már pedig így marad, tehát változani nem fogunk. És mondta, hogy ő ugyanezt szeretné, ezt a hangulatot, ezt a lelkesedést egy keresztény közösségben. És mondtam neki, hogy úgy néz ki, hogy a te feladatod, hogy ezt megteremtsed, ez nagyon sok prédikálással, példamutatással és munkával jár. Nem lesz könnyű, mert nem könnyű az együttműködés. De lehetséges, mert vannak keresztény közösségek, zsidó közösségek a világon, akik összetartóan és együttműködően dolgoznak. De az volt a fő pont, hogy én eddig őre határozottan emlékszem, akit követte a 10 parancsolatot, mindegyiket, ő állította is magáról, hogy ő próbálja az összeset követni. De már találkoztam olyan papokkal, vagy szerzetesekkel, akik azt is állították, hogy nem lehet a 10 parancsolatot követni. Tehát, hogy ki is mondták, hogy ezt nem lehet követni. De hogyha ők a teológusok, akkor mit fognak tanítani az egyszerű embereknek?
Hát
igen. Tehát, hogy ez a pont, hogy ez a nehézség, hogy valaki követi a saját vallását. És utána, hogyha valaki követi a saját vallását tökéletesen, akkor utána el lehet kezdeni arról beszélni, hogy most melyik folyamat ad jobb eredményt. Mert amíg valaki nem követi, akkor nem mindegy, hogy melyiket nem követi. Tehát én beszéltem emberekkel, jó, te nem követed a kereszténységet, akkor most nem mindegy, hogy melyiket nem követed. Mert akkor úgyse jutsz el bele sehova, hogy nem követed. Mert amikor valaki tökéletesen követi, akkor utána el lehet kezdeni beszélni arról, hogy most melyik gyakorlat visz közelebb a legfelsőbb úrhoz. És akkor én el szoktam mondani, hogy azért választottam meg Krisna tudatot, mert itt van szó Istenről, hogy hívják Isten, hogy néz ki Isten. Hogyha megkeresed, van-e olyan vallási tradíció a világon, ahol leírják, hogy néz ki Isten. És itt a Srimad Bhagavatamban nagyon-nagyon részletesen le van írva Krisnának, hogy nem is, hogy csak Krisna, hogy néz ki, hogy kék színű teste van, szép turbánja, fuvolázik, sárga dútia, hanem nagyon részletes leírás, hogy milyen ékszereket visel Krisna, milyen tulajdonságai vannak, milyen keftelései a Krisna könyvtel van Krisnának a kefteléseivel. És ez nagyon-nagyon annyira ritka, hogy sehol máshol nem lehet találni arról, hogy a Bibliában ki olvasta korábban a Bibliát végig.
Nem végig.
Nem végig. Szövetségek. Tehát, hogy úgy nem mindenki jelentkezett, és nem mindenki, aki jelentkezett, ő se volt teljesen határozott, hogy végül. Van-e valamilyen leírás, hogy néz ki Isten a Bibliában?
Én, amit így olvasom, az, hogy a hangja az úgyban leírja, amit nem akartam, hogy ilyen
rendőrgésszerű
hangja.
Rendőrgésszerű hangja van. Igen.
Én olyan emlékszem, hogy van. Nem annyira részletesen, de arról van szó. Tehát, hogy Jézus Krisztus gyakorlatilag Istennek a személyes aspektusát testesíti meg. Tehát úgy, mint Krisna. Tehát, hogy ez a személyes aspekt. Az atya pedig ugye a Bhagavan, meg Brahman, meg azt mondja. Ennek ott van az a Bhagavan szemben, és ez ugyanaz, mint a Brahman az atya, a fiú az a személyes aspektusa, és a szentlélek az a Bhagavan.
Vannak hasonlóságok, de Jézus is imádkozik valakihez. Imádkozik a mennyi atyához. És az az atya, ő Bhagavan. De ki az a Bhagavan? Ki az az atya? Mert Jézus az ő, Jézus az ő fia. Az igaz?
Igen, úgy nincs róla lennés.
Tehát, hogy nincs róla
egy. A személyes aspektusáról, tehát Jézusról.
Igen, de Jézus az ő, ő fia. Tehát, hogy az nem az atya.
Hát de vele átélni viszont, de keresztény kultúra szerint egy és ugyanaz mint Krisnának is több inkarnációjával megnyilvánulási formájával negyelomnak, tehát ez ugyanaz.
Ez ebből a szempontból, tehát hogy van ez az egység és különbözőség, ugyanúgy mint Krisna, egy az élőlényekkel, de ugyanakkor különbözik is. Egyszer Lelki Tanító Mester mondta, hogy igen, hogy Istennek van sok fia, nem csak egy fia van. Tehát, hogy nem csak Jézus Krisztus Istennek a fia, hanem igazából mindannyian Isten fiai vagyunk. Aztán vannak jó fiai, meg rossz fiai. Tehát, hogy Jézus Krisztus, ő egy jó fia. Mi, hogy jó fiai vagyunk, akkor ott lehet, hogy vannak kérdések. Mennyire vagyunk jók, vagy mennyire vagyunk nem jók. De amikor olvassuk a Bibliát, ott Jézus határozottan imádkozik az Atyához. És kéri az atyának a segítségét. Tehát, hogy ő, ott van egy különbség.
Hát, de úgy sértelmi, hogy se bakták játszik, amikor lenni. Szóval, hogy én azért mondom, hogy szerintem, de... Szóval, hogy úgy sértelmi is példát mutat, mint Jézus Krisztus is példát mutat, teljesen ugyanarról van szó, ez egy keftelés, és ebben segít, hogy a baktáknak legyen egy két kézzel például, hogy kell ezt csinálni, és ez mellett nem ugye Krisnának ez egy kettelés, hogy lejön és eljátszódik a baktáról, hogy ez meg én szerintem.
De ez a sima gyakorlat. Neki van egy atya.
Igen.
Megmondja, hogy ő az is a lényeg, és mondja, hogy csak
jövőző. De van az atyával elvédjék.
Az a...
Mi a csámban is megvan, meg nagyon sokat írnak erről, hogy az elvetőket, az atyafiú, szentileg ez a három segés,
tehát, hogy más aspektus, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy Jézus, ő nem az atya. Ő az atyának a fia. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy egy fiú nem azonos az atyával, lehet mondani, hogy én és az apám én ugyanaz vagyok. Hogy valamikor mondják is, hogy az apa a fiúban él tovább. De ez nem egy személyes egység, ez igazából egy másfajta egység, mert hogy a fiú az apától született. Tehát, hogy ebből a szempontból van egy különbség is. Tehát, hogy...
Na, de nem volt született, nem tudom. Tehát ez úgy sértem, akkor nem Isten szól.
De ő Isten. De ő Isten. De róla írnak konkrétan a szentírások, hogy Krisna eljön az úgy sértanyaként, és a Mahabharat, és már a legelső Védában is le van írva az úgy sértanya, hogy fog eljönni, hogy eljön a Kali Yugában, Brahmana formájában, aranyszínű formában a szent nevet fogja vibrálni, és azt fogja mondani magáról, hogy ő egy bakta. Tehát, hogy nagyon részletesen nem van írva a szentírásban az Úr Csétanyának az eljövetele. És ez nagyon tiszta az Úr Csétanyának a tatvája. De nem szabad ugyanúgy a lelki tanítómester úgy kell megérteni, ahogy énekeljük minden reggel, hogy szaksát harítvén a szamasztos asztra. Mi azt mondjuk, hogy Mit mond ez a vers? 7. vers, ki emlékszik? Szaksát vagy. Igen, hogy úgy fogadjuk el a lelki tanítómestert, mint a legfelsőbb urat. Akkor Srila Prabhupád vagy a lelki tanítómesterünk, ő Krisna lett ezáltal. Nem lett Krisna, hanem ő Krisnát képvisel. Ugyanúgy Jézus Krisztus, ő egy lelki tanítómester, aki az atyát képvisel, és egy szempontból azonos az atyával, mert az ő utasításait ismétli, és arra tanítja az embereket. Ugyanúgy, ahogy a lelki tanítómester is egy Krisnával, de egy személyes aspektusból pedig különbözik tőle, mert ő nem, személyesen nem ő a legfelsőbb úr, ő Krisnának a szolgája. Ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus, ő nem a legfelsőbb úr, hanem a legfelsőbb úrnak a szolgája, amit többször meg is erősít, amikor valaki olvassa a Bibliát. Tehát, hogy ez az Acintya Béda Béda Tatvának a filozófiáját meg kell értenünk, amennyire lehet. De visszatérve arra, tehát, hogy egy szempontból ott van az az egység, de a személyes egység az nincs ott. Az nincs ott, mert a lelki tanítómester és a legfelsőbb úr, őt nem lehet személyes szempontból ugyanannak tekinteni. Tehát, hogy ő mind képviselője szempontjából követni kell, és úgy kell tekinteni rá, mint a legfelsőbb úrra, hogy személyes szempontból ő nem az. Ez tisztelik?
Nem értem, csak már mondjuk rég olvastam 10 évesen utoljára, amikor az elejétől a végéig is korábban maradt meg, de én úgy emlékszem, hogy említi Jézus Krisztus, hogy ő Isten. De nem vagyok, nem tudom, hogy így nem tudok idézni benne.
Tehát, hogy amikor tehát, hogy egyszer vagy kétszer mondja ezt az egységet, és nagyon sokszor mondja a különbséget. Nagyon sokszor. Mikor valaki imádkozik. Tehát, hogy rendszeresen imádkozik a Bibliában. Én is olvastam még annak idején, jártam itt a Nórára tanították. Tehát, hogy nagyon sokszor van az a részt, hogy imádkozik az egységhez.
Valamelyik szerint a keresztet teszik. Én akkor is mondja valaki, mikor a fogsz, ha még jövőben az atyán jövőben. Többször jövőben.
Igen, tehát itt sok. Igen, amikor mondja, hogy én és az Atya az egyek vagyunk, azt egy megfelelő perspektívából kell látni. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a lelki tanítómester egy a legfelsőbb úrral, egy szempontból, egy másik aspektusból pedig különbözik. Tehát, hogy ez nem a személyes egységre utal, hanem a vágynak az egységére. Jó.
Nekem most szombaton azt mondta egy úriember, hogy Krisna ugyanaz, mint Krisztus. És akkor próbáltam neki mondani, hogy azért nem teljesen, mert Krisztus az Isten fia, de nem Krisztus és Krisna az ugyanaz. Hát mondtam, jól van, akkor viszontlátásra. Nem tudom, hogy ez is valami keresztény elhangzás, másik keresztény hölgy meg oda jött, hogy hát ő katolikus, de ő neki rettenetesen tetszik ez a mi hangulatunk és a felvonulásunk és minden, és hogyha nem lenne katolikus, akkor kismás lenne, és sokkal jobban szereti, mint hogyha a lelket fogodnak.
Ez nagyon hűzelő volt. Nagyon hűzelő volt.
Hát ha nem lennék itt katolikus, vagy nem katolikusnak kereszteltek volna, vagy ha nem lennék református, akkor most Krisnás lennék. Tehát valahogy így védekeznek az emberek, hogy miért nem Krisnás.
Majd a következő életünkben lehetőséget kapnak rá. Tehát én is találkozok ilyen emberekkel, és akkor azt kell mondani nekik, hogy jó, akkor gyakorolja a kereszténységet, szépen kövessen 10 parancsolatot, a Bibliát, amennyire csak tudja, és az jó neki, mert akkor segíteni fogja a következő életében tovább.
Azért olvassál a kérdéseket is.
Akár azt is olvassál, igen. De én ott voltam egy beszélgetésen, amikor volt egy idős hölgy, 70-valahány éves volt, és tetszett neki a Krisna tudat, de már 70 éven keresztül a kereszténységet gyakorolta, tehát, hogy most nem tudott, és mélyen gyakorolta, nem tudott egy olyan nagy kanyart venni, hogy akkor a utolsó pár évben elkezdi a Krisna tudatot így módon gyakorolni, és akkor már rácsöbbiztotta, jó, akkor hogy gyakorolt szépen a kereszténységet, és akkor az jó lesz. Majd következő életében tudja kapni a lehetőséget. Ha nem tudjuk mi, hogy mi kik voltunk előző életünkben, itt vagyunk Magyarországon, keresztény kultúrkörben, és kell másoknak a vallás gyakorlatát becsülnünk, mert nagy eséllyel mi is kereszténységet gyakoroltunk, nem csak, hogy most ebben az életünkben, még korábban, hanem előző életünkben is, és akkor ezt képesített bennünket arra, hogy el tudjuk kezdeni a Krisztusunkat. Nem gyakoroltuk a vallásos elveket, vagy legalább valamennyire. Tehát, hogy mindenkinek a vallás gyakorlatát becsülni kell.
Nem egy kérdésem, csak a hallgatottam van az egész ide, hogy szoktam,
hogy félistenekkel kapcsolatban. Jó, hát persze.
Hogy hittek, hogy egy ilyen az angol szankirtást adta, aki tavaly nyáron olyan szép leckét is tartott nyár elején a falban, és hogy ő nyugodtan komoly ferences pap volt, hogy mondta is a leckében, csak elfelejtettem.
Visvambor, aki Olaszországból jött?
Hát én Angliában emlékszem, de pont...
Angliából jött most, mert most ott él, de amúgy olasz
származású. Ja, az lehet, azt nem tudom. De ugye valami, hogy komoly katolikus képzés kapott.
Azt hiszem, hogy lesz az Visvambor.
Pont amikor volt egy tárgyalunk, mert tavaly, és akkor az előző napon tartott leckét. Uh-huh. Amikor ott volt Hidaska Prabhu is, meg ott voltunk plusz két napot a farmon.
Uh-huh. Uh-huh.
És olyan nagyon jó leckét tartott különben.
Uh-huh. Igen.
És akkor abban említette is, hogy nem tudom, ugye nem is ismerem a rangokat, de hogy hát, hogy valamilyen, már valami volt, hogy valamilyen pozícióban, vagy most
én sok ilyen személyen találkozni egyszer. Még templomi igazgató voltam a farmon, 2005-2006 környékén, és Borpón Imra bejött egy idősebb hölgy, aki mezitláb jött Olaszországból. És akkor március volt, tehát hogy nem a legmelegebb időszak, tehát hogy nem volt ilyen meleg, mint most. És mezitláb jött, és van egy ilyen rend a kereszténységben, hogy sarutlan karmeliták. És akik egész télen-nyáron mezitláb járnak. És úgy jött Olaszországból, hogy csak azt tett, amit talált, ilyen, vagy az út mellett, vagy amit az emberek adtak neki, kért valamilyen enni az emberektől, és csak függött Istenen. És volt egy nagyon erős, mivel Olaszországból jött egy katolikus befolyás, de találkozott baktákkal is, és énekelt a Hare Krishna mantrát. Tehát egy nagyon furcsa mix volt a Krishna tudatnak és a kereszténységnek. Tehát, hogy nagyon komoly, tehát, hogy bakták se képzeljük el, valaki csak elindul a világba, minden nélkül, nem volt pénze, nem volt semmije, csak függött Istenen. És akkor, amit adtak neki, az emberek azt tette, ahol szállást kapott, ott aludt. És tehát, hogy eléggé úgy, hogy valamikor hideg volt, valamikor meleg volt. Tehát, hogy úgy látszott rajta, hogy kint élt a szabad ég alatt. Tehát, hogy de nagyon mély hite volt, de ez a kereszténység nagyon erősen befolyásolta. De ott volt a Krisna tudat. És akkor ott behívtam az irodámba, beszélgettem vele egy fél órát, 3-4 órát. És akkor azon dilemmázott, hogy milyen lelki tanítómestert válasszon, hogy egy vaisnava lelki tanítómestert, vagy egy ilyen keresztény papot válasszon, ilyen tanítómesteréül. És akkor az volt a célja, hogy elmegy Vrindávanba, Indiába, gyalog. Azóta nem hallottam róla, hogy akkor odaért, vagy nem ért oda, mert nem olyan könnyű elmenni Indiába gyalog. Nem tudom, azt hiszem, még senki nem próbálta, akik itt voltak, de nem emlékszem, amikor kimentünk Indiába, 96-ban, és úgy csináltuk, hogy a szent helyeken, hogy gyalog mentünk mindenhová. Vagy nem úgy csak gyalog, hanem mezitláb. És egy hónapig csináltam, és olyan kéreg lett a talpamon, mint egy cipőtalp. Tehát, hogy nem viseltem cipőt egy hónapig. És meleg volt, tehát hogy hideg az nem volt, de mindenhol kövön, füvön, porba, földön, mindenhol mezítvább mentünk, és rendesen egy ilyen, mint egy cipőtalp lett volna a talpamon, tehát hogy olyan kemény volt, hogy tudtam ilyen kavicson járni, és akkor nem volt probléma, mert olyan kemény volt már a bőr a talpamon. Amikor valaki ezt csinálja folyamatosan, télen-nyáron, akkor ez egy komoly lemondásnak számít, és akkor ott beszéltem, jó, elmész Vrindávonba, akkor válasz egy balistava lelki tanító mester magadnak. Még nem volt benne biztos. Énekelte a Hare Krishna mantrát folyamatosan, akkor még nem tudta, hogy akkor most merre menjen. Igen, nem volt benne biztos. És van sok ilyen, hogy tapasztalják ezt az erőt, ami származik a Krishna tudatból, de még ragaszkodnak a keresztény tanításokhoz.
Hát hát ezt már mindenképp szerintem, mert van egy nagyon erős hitel, csak a formát keresi hozzá, nem? Hogy milyen formában gyakoroljuk.
Jó, akkor a Babinak a kérdés.
Részt, amit nem értük egészen. Az a 7. énekben, harmadik fejezetes 1. vers. Ó, legkülelő, basszony, kész vagyok hát minden áldást megadni neked, amit csak kívánsz. A Félistenek mennyei világához tartozom, akik nem hallnak meg úgy, mint az emberi lények. Ezért már halandó vagy, nem lesz hiába való, hogy láttál engem. Ebből a versből kiderül, hogy az emberi lények és az aszurák halandók, a félistenek azonban halhatatlanok. Azok a félistenek, akik az Úr Brahmával a szattyalokán élnek, pusztulás idején jelenlegi testükben a hajtótanok elmennek. Hiranyagosítjuk, hogy a szigorú lemondásnak a célt az Úr Brahma mégis megjósoltak, meg kell halnia, nem válhat halhatatlanná, és meg a félistenekkel legyen viszonyra sem emelkedhet. A nagy lemondások és vezetlések, amelyeket oly sok éven át végzett, nem védik meg a haláltól, ezt jósolta meg az Úr Brahma. És most, hogy máshonnan azt olvasnak a félistenek, azok ő pozícióknak ellenek. Akkor most hogy van, hogy mégis azzal a testtel a őknek át a lelki világba?
Úgy van, hogy igen, ezek a félistenek igazából pozíciók, Indra, Brahma, Chandra, ezek mind tisztségeket jelentenek, de abban a tisztségben van egy személy. Ugyanúgy olvassuk a Bhagavad Gita-ban, hogy van a Napisten, akit úgy hívnak a Surya Dev. Tehát, hogy az a pozíciója, hogy ő Surya. De a jelenlegi Napistennek a neve, az Vivasvara. Imam Vivasvati Yugam Proktavana Hamavyam. Tehát, hogy van egy személyes neve. Surya az a pozíciója, és Vivasvara a neve. Tehát, hogy... És mi a kérdés pontosan, hogy...
Ők nem vannak, hanem az a testen mennek, mégis a hajtótalok erre.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki végzi a szolgálatát, hogy pont azt írja, hogy abban a testben mennek.
Azt írja, hogy a félistenek hallhatatlanok, azok a félistenek az Úr Brahmával a szattyalokán élnek, a pusztulás idején jelenlegi testükben a hajtótalok erre mennek.
Tehát ez azt jelenti, hogy ez a szattyalokán élőkről szól, akik nagyon kimagasló élőnek, nem is átlagos félistenek. És a szattyalókán élők, akkor ők végig élnek. Amíg az Úr Brahma él, akkor ők végig élnek. Tehát... Igen, mert a alacsonyabb rendű személyek, vagy félistenek, például Brahma egy napjában van 14 manu. És manuk, ők az emberiségnek a prajápati, az ősatjai. És Brahma egy napjában van 14, egy évében van 14×365, az valami 5000, nem mi? 14×365, ez egy
sok.
Sok, 15000, szóval 100, ez egy olyan...
Még
több, 500 ezer. De akik a Brahma lókán élnek, ők addig élnek, amíg az Úr Brahma. És mivel bele teljesen tisztodaló szolgálatba merülnek, akkor utána visszamennek a legfelsőbb úrhoz. Természetesen nekik van egy eredeti formájuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell egy újabb anyagi testet elfogadni, hanem akkor vissza tudok menni egyből a legfelsőbb úrhoz.
Köszönöm.
Ők leszálltak a repülőről Ramalokán, vagy hogy kerültek ők
oda? Nem biztos, hogy leszálltak a repülőről, hanem az előző tették eredményeképpen ott születtek meg. És mivel ott odaadó szolgálatot végeznek, akkor megtisztulnak még azoktól a ragaszkodásoktól, azoktól a halvány ragaszkodásoktól, amik még ott vannak bennük. Tehát, hogy azok a személyek már, amikor megszülettek, majdnem tiszta bakták voltak. Még volt egy kicsi ragaszkodás bennük.
Azért. De nekik nem lelkitestük?
Nem lelkitest, tehát, hogy az ott még anyagi test, nagyon finom szintű anyagi test. És amikor ha a jelenlegi életükben akkor végzik az odaadó szolgáltatot, akkor megtisztulnak, és amikor vége az univerzumnak, akkor csak visszamennek lelkében.
Akkor ez elég hosszú odaadó szolgálat.
Igen, ott hosszabb ideig jönnek.
De nekik nem tűnik úgy, hogy hosszabb.
Hát mindenki igazából 100 évig él a saját időmértéke szerint. A hangyának is 100 éve van, csak az ő 100 év az különbözik a mi 100 évünktől.
Az időmérték,
ez meg a
tiszta virág. Igen, ő elég gyorsan letelik a 100 év, egy pár óra alatt. De neki másképp telik. Ugyanúgy Brahma is 100 évig él, csak az ő 100 éve, az a mi 100 évünkhöz képest, az nagyon-nagyon hosszú. Jó? Más kérdés ezzel kapcsolatban? Jó, olvassuk. Tovább. Meddig menjünk, mikorra fejezzük be? Négy óra, fél öt, öt. Öt, legkésőbb.
Egy rövid szünet.
Most tartsuk. Tartsunk egy 10 perces szünetet, jó? Végig veszük, mert igazából innentől kezdve felsorolások vannak, hogy Krisna sorolja a fenségeit. Tehát, hogy innen gyorsabban.
Egy fejezet is,
vagy
több napot is, vagy egy
verszt
akkor is.
Hát azért kérdezem, hogy mennyi ide alatt fejezzük be?
Ahogy rájön.
Jó, akkor 5 óráig befejezzük be.
Fél naptól itt lesz gabonaceremónia.
Milyen ceremónia?
Gabonaceremónia.
Tényleg kinek?
Harinám.
Harinámnak? Jó, akkor 17:30. Nem, 5-ig befejezzük, és utána, aki részt akar venni a gabona ceremónián 17:30-kor, akkor itt